Sziasztok! Ez a NIOK Alapítvány beszélgetés sorozata a HiveMind közösséggel együttműködve.
Mi túl kicsik vagyunk, hogy adománygyűjtő kampányba fogjunk. Én nem akarok kérni, másoknak nagyobb szüksége van rá. Pár százezer forintért amúgy sem érdemes ennyit dolgozni, túl nagy fába vágnánk a fejszínket. Ha már hallottál, vagy akár te magad mondtál hasonlókat, maradj velünk. Lásd, miért is lehet érdemes mindenkinek adománygyűjtésbe fognia a saját ügye mellett.
Üdvözlünk mindenkit a NIOK Alapítvány irodájában. Vendégünk két izgalmas civil szervezet, az egyik a Mindenki fogadjon örökbe egy kiskutyát, MFÖEK, röviden. Az elmúlt évek egyik sikertörténete kommunikációban az állatvédelemben. Szuper aranyos posztok, nagyon sikeres gyűjtések, szinte minden állatbarát találkozik velük ilyen-olyan csoportokban, fórumokban. 2020 óta, kevesebb mint két év alatt csak az Adjuk Összén 5,5 millió forintot gyűjtöttek kampányaikban, és a kezdetektől fogva, mint nagyon sok más civil szervezet is, ők is önkéntesekkel dolgoznak. Itt vagyunk Ábel Nikolett, az MFÖEK adománygyűjtő csapat tagja.
Sziasztok!
Másik vendégünk az Élet Kisvirága Alapítvány, ők sérült gyermekeket nevelő szülőknek, családoknak, testvéreknek segítenek, többek között élményprogramokkal, mentális segítő foglalkozásokkal, párkapcsolati tanácsadással, képzések finanszírozásával. Sáráik még az út elején járnak, velük tavaly találkoztunk először így adománygyűjtés kapcsán. A legelső közösségi kampányukat segítettük tavaly decemberben, ami nagyon-nagyon sikeres lett, mert elsőre sikerült már 455 ezer forintot összegyűjteni. Itt van velünk Zörgő Sára, az alapítvány vezetője.
Sziasztok!
Én Stigel André vagyok, a NIOK Alapítvány Adjuk Össze programvezetője, beszélgető társam Bécser Vera a NIOK Alapítványtól.
Köszönjük, hogy itt vagytok. Sára, Niki, azért hívtunk meg titeket, majd lássuk, hogy lehet elindulni a közösségi adománygyűjtésben, hogy lehet akár kezdőszervezetként, nagy erőforrások, nagy háttérszervezet nélkül is sikeresen pénzt, adományokat gyűjteni. Úgyhogy szerintem kezdjük kicsit az elején, meséljetek arról, hogy jött létre az alapítvány, mi a személyes történet, érintettség indította el. Sára?
Nagyon örülök a lehetőségnek, hogy erről beszélhetek, amiről a kampányunk szólt, hiszen az alapítvány alapítását ez a cél inspirálta a saját tanulásom, ugye a saját életemben. Mi sérült gyermekeket otthonápoló családokon segítünk. Én is érintett vagyok, a középső kislányom halmozottan sérült, ő már 14 éves, és van két egészséges testvére. És igazából innen indult az alapítvány története, hogy Ruca megszületett a középső kislányom koraszülöttként, és nagyon súlyos szövődményeken esett át koraszülöttként, tehát a legsúlyosabb agyvérzést kapta, négy végtagos bénulása lett, a látás-hallás sérült lett, 3 hónaposan agyhártyagyulladást kapott. Tehát én nem is tudom, hogy mit nem, és egy évig voltunk kórházban. Ez az egy év is ugye az inspirációhoz tartozik, hiszen én egy évig oda jártam, mintha dolgozni mentem volna. Ugye reggeltől délutánig ott voltam, délután meg a másik kislányommal, tehát rendes. Mentem az óvodába, érte meg vissza a kórházba. És hát ekkor ugye az orvosi ellátás mellett azon gondolkoztam, hogy mit tudnék én tenni a kislányom fejlődése érdekében. És elkezdtem én is egy tájmasszást, egy babatájmasszást tanulni, hiszen egy évig ott voltam, hogy én is hozzájáruljak minél előbb. Ugye az idő ilyenkor sürget, mert akkor azt vettem a fejembe, hogy egy év, amíg fejlődik ugye nagyon az idegrendszer, és akkor én is nagyon oda fogom tenni magamat. Tehát az egy év alatt sok családot ismertem meg, mert ugye sokan jönnek, mennek, hamar hazamennek. Szinte lelki segítővé váltam, sorstársi segítővé, hiszen én már rutinból csináltam feladatokat, én már úgy utána néztem dolgoknak, ezt a masszást is szívesen mutattam bárkinek, és akkor láttam, hogy mennyire más minden család, tehát másképp kell segíteni, akár valakin egy jó szó segít, de valakin több alkalom, vagy akár egy jól célzott mondat is mennyire segít. Ekkor ugye azt is láttam, hogy a házasságok is szinte valamelyik ott helyben, ugye a krízisben már ugye egymás hibáztatása, a mentális nehézségek, ugye a düh, a harag, az okok keresése, tehát borzasztó az első fázis az ilyen szülőknek. És akkor így próbáltam segíteni, meg azért észrevettem a saját Hát nekem ugye újra kellett kezdeni az életet, ahogy egy ilyen kisbaba megszületik. Észrevettem ugye, hogy én ugyanúgy oda akarok figyelni a másik testvére is, a házasságomra, tehát itt tettem is érte. Tehát ezekből a szegmensekből állt össze szinte az alapítvány alapítása, mert a stresszkezelést is tanultam, már természetgyógyász lettem, hiszen az alternatív terápiákat is behozza ilyenkor az ember. És a poszttraumás stresszkezelést tanultam, amikor úgy gondoltam, és nekem is nagyon segített, és nagyon sok szülőt segítettem ezzel a technikával, sőt, még gyógypedagógusokat is, mert ők is nagyon kimerültek amúgy ebbe a munkába. És már pánikbetegekkel és depressziós esetekkel is foglalkoztam. Amikor felkértek egy konferenciára, esett tanulmányaimat mutassam be, és az esett tanulmánya közben jöttem rá, hogy a civil embereken tartós maga a stresszkezelést az otthonápoló szülőknek nem. Tehát az otthonápolás monotonitása visszaszippantja az eredményeket, nem tartós. És ekkor fogalmazódott meg teljesen az alapítvány, hogy én akkor, ami nekem is jót tett minden téren, a tanulásukat fogom finanszírozni, hogy ő maguk is egy olyan eszközt kapjanak, ami az otthonápolásból maga egy szóval tudom összefoglalni, a szabadságot megadja. Tehát az otthonápolásba való kiégést megelőzi, az otthonápolási segélyt kiegészíti, mert ugye vannak szülők, akik napi pár órás munkára sem kapnak lehetőséget, mert olyan súlyos állapotú a gyermekük, de valaki azért igen. Akkor, hogy minden ember más, valaki ugye műkörmös tanfolyamot végez, valaki nyelvet tanul, valaki a mentális segítést, valaki ugye a gyógyászatot részesíti előnybe, és akkor, ha ezzel segítjük ezeket az anyukákat, a mentális egészségüket is segítjük. Plusz ugye hatással van a házasságukra, a mindennapi életükre, a testvérekre, a családi életre, ha egy anyuka egyensúlyban van, vagy egy életnek mondjuk a területeit, a szerepeinket kitöltjük, akkor egyensúlyba tudjuk hozni meg egy ilyen nehéz életformát is.
Igazából az az alapítványnak a célja, hogy ugyanazt, amit te végig tudtál csinálni, azt igen, megtanítsd másoknak, és átad ezt a módszert.
Hogy tudjam finanszírozni azokat a pontokat, amit én úgy láttam, hogy nekem segített, és én 10 éve tanulok, tehát én abban se hagytam. Coachként ezért is hiszek az egyéni tanácsadásba, mert szerintem mindenki más. Tehát mindenkinek más a segítség.
És mekkora az alapítvány? Hányan vagytok?
De az alapítványban 4 vagyunk. Mindenki önkéntes, ezt hangsúlyoznom kell, hogy 5. éve önkéntesen dolgozunk, de lelkesen.
Vagytok igazából ti is.
Picik vagyunk, és sok területet ölelünk fel. Mi a testvérsegítést, az anyuka, a család és az apukák segítését külön területként foglalkozunk velük. Most várjuk is az önkéntesek jelentkezését, bár a gyűjtésünk nagyon sok önkéntest hozott.
Szerintem a gyűjtésre még visszatérünk, mert az lesz igazából a fő téma, és akkor egy picit, Niki, te is mesélj.
Igazából az MFL-ket 2014-ben egyetlen lány alapította, amikor kihozott egy kutyát a menhelyről, akinek szeretett volna új gazdákat találni, és folyamatosan csatlakoztak hozzá emberek így az évek során, vagy így azt követő hónapok során, akiket ugyanerre motivált, és így az évek alatt akkorára nőtt a szervezet, hogy most már több mint 100 önkéntesünk van, de ez volt az a személyes történet, ami akkor elindította 2014-ben a szervezet létrejött itt.
Mielőtt azzal vádolnak minket, hogy nagyon hatásvadászként gyerek és kutya témában hívtunk meg szervezeteket, azért szerintem ez nagyon inspiráló volt hallani tőled is, Sára, hogy azokról a területekre fókuszáltok, amiről ritkán esik szó tényleg a szülők, testvérek, a háttere ennek, és Niki, tőletek is azért nem mindig a legkönnyebb fába vágjátok a fejszéteket, tehát azért sokat edukáltok is azzal kapcsolatban, hogy milyen a felelős kutyatartás, tehát azért én azt látom, hogy bár olyan témával foglalkoztok, amire úgy az ember szíve válaszol, mégse a legkönnyebb utat választotta egyikőtök se, úgyhogy ez talán az adománygyűjtésben is biztos megjelent, úgyhogy szerintem akkor rá is térhetünk a kampányokra. Meséltek kicsit, hogy született meg talán a gondolat először, hogy pénzt kérjetek segítségként.
Igazából a mi esetünkben az indokolta ezt a leginkább, hogy minden kutyának van egy elég magas költsége, ami ugye a különböző bejövő problémákkal folyamatosan nőhet onnantól kezdve, kihoztuk a gyáptelepről, az orvosi kezelések, Nyilván vannak a teljesen hétköznapi dolgok, mint az, hogy az önkéntesek hogyan szerzik be a kutya eszközöket, hogyan szerzik be a kutyatápokat, ilyesmi, de szükség volt arra, hogy legyen egy alap, amit mindig tudunk használni, amiből tudjuk azt finanszírozni. Igazából magát a teljes utat, ahogy egy mentvény kijut a gyeptelepről is, ahogy eljut az új gazdájáig majd. És ez volt igazából a fő ok szerintem, ami indokolta.
Nálatok, arról beszéltünk, hogy te több forrásból is igyekszel.
Mivel említettem, hogy nálunk minden terület kiemelt, ugye, mert a családot így tudjuk kezelni, ugye, mivel hatunk egymásra. Ezért a mentális segítség az édesanyáknak, vagy az élmény coaching folyamatokban vesznek részt, team coaching alkalmakat tartunk, nagyon szeretik. Párkapcsolati tanácsadást, testvéreknek számos élményprogramunk van, és ezeket pályázatokból tudjuk finanszírozni. Idén is akár nyárig még 4 testvérprogramunk van már pályázatból. De ez a terület az, amihez nem tudunk forrást szerezni, és ugyanolyan nagy területnek gondoljuk, ugyanolyan fontosnak.
Mi képzést. Ez a terület? Mert még itt a podcastben nem mondtuk el egyébként, hogy mi ez a terület. Úgyhogy, és mi tudjuk. De.
Hogy ugyanolyan nagy területnek tekintjük azt, hogy az otthonápoló édesanyák tanfolyami finanszírozást tudjuk fizetni, finanszírozni, hiszen ők otthonápolási segélyen maradnak, tehát a családból kiesik egy fizetés ilyenkor. Tehát az, hogy a minőségi tanfolyamok meg nagyon drágák, tehát főleg még egy átlag családnak is, de egy otthonápolásba való életformához szinte kivitelezhetetlen, plusz a fejlesztések, a sérült gyermek fejlesztései viszik a családból a pénzt, ugye meg az étrend. Soha abban nem hagyható költség, ugye a gyermekeink gyógytornái, mindig van új fejlesztés, mindig van újdonság. Tehát az anyukák magamból kiindulva, mindig a gyerekükre költik először, mint magukra. Ezért mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy mi ezt finanszírozzuk, akár részben, akár egészben a tanfolyamokat, hiszen mi az alapítványban olyan adományokat szeretünk adni, ami hosszú távon segít, tehát a tanulás az egy életre szól, egy olyan ajándékot adunk neki, ami a saját élete több területére kihat. Ugye, hogy a pénzt tud keresni, ugyanígy, hogy az otthonápolásból kiszakad. Amikor most ugye a karantén, az első karantén, főleg az első, ugye otthon maradtak a családok. Most ezek a családok így élnek. Tehát, hogy most kapott mindenki abból ízelítőt, hogy egy otthonápoló édesanyja hogy él. Ugye otthon van a gyerek, meg kell szervezni azt, hogyha bevásárolni megy. Tehát nincs olyan, hogy csak gondolok egyet és elugrok valahova. Főleg, mikor már nagyobb a gyermek, vagy nem lehet mozdítani. Tehát mi nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy akár otthon végezhető, akár pár órára alkalmas tanfolyamokat finanszírozunk, hogy egy édesanyának így hosszú távon az egész életét tudjuk támogatni, ami ugye kihat a többi családtagra is.
És akkor itt jött igazából a gondolat, mi miatt választottad ezt a crowdfunding, vagy ezt a közösségi adománygyűjtést, honnan, hol láttad, vagy hol hallottál róla, hogy jött ez?
Én néztem már 2 éve, nézegettem az oldalatokat, csak mindig azt hittem, hogy még nem vagyunk rá kész, hiszen kis alapítvány vagyunk. Ugye a követőbázist föl kellett építenünk, és fölépítettük, és akkor gondoltam, hogy most belevágunk, mert ez nagyon fontos. Tehát ez az a terület, ahol más lehetőséget nem láttam, hogy finanszírozást találjak. Csak ezt az egy, és mivel ti vagytok így a leghitelesebb.
Köszönjük.
Ezért régi vágyunk volt, és felépítettük az adatbázist, és belevágtunk.
Voltak ilyen kétségeitek most azért visszatekintve az MFÖ-ekre, már elég sok adománygyűjtésetek volt, de az elején voltak bennetek is hasonló dilemmák?
Az első kampánynál még nem voltam benne, de amúgy biztos vagyok benne, hogy igen. Így azért a mostani, már a saját tapasztalatok alapján, de talán nem is az első adománygyűjtés volt így konkrétan nehéz, hanem mindig vannak nehezebb időszakok szerintem, és mindig vannak könnyebb időszakok, ugye amiatt is, hogy egyszerre, ugye nyilván sok mindenkinek van erre szüksége, sok mindenki gyűjt adományt, mert ez egy nagyon fontos és jó eszköz, és ezért nyilván mindig vannak népszerűbb időszakok, amikor nehezebb megugrani azt az első
fontos lépést, hogy legyen egy átütő ötlet, vagy legyen valami olyan, amivel igazán lehet így motiválni az embereket, és be lehet vonni őket, és érdekessé tudjuk tenni számukra. Szerintem mindig ez a legnehezebb része igazából, hogy ezt az első lépést megugorjuk.
És mi az, ami működött nálatok? Mi az, amit akár sokszor így a kampányok során alkalmaztok? Mik ezek az ötletek, vagy tippek, amit így tudnátok mondani annak, aki még nem kezdett ilyet? Vagy igazából az is bennem megfogalmazódott, mint kérdés, hogy mit mondanátok, hogy miért ezt a fajta adománygyűjtést próbálja valaki, ha így kezdene?
Szerintem egyrészt azért, mert így tényleg megbízható, átlátható, tehát hogy nem egy olyan dolog, ami ne lehetne akár korábbi tapasztalat nélkül is megvalósítani, tehát hogy nem szabad, hogy az visszatartson valakit, hogyha még soha életében nem csinált ilyet, vagy kis szervezet. Amihez mi mindig visszanyúlunk, és ami a legfontosabb, az a storytelling része igazából a kampányoknak, hogy megismerjék azoknak a mentvényeknek a történetét, akik nálunk voltak, hogy lássák azt, hogy hogyan működik maga a szervezet, és ez leginkább így bemutatható. Ezt legtöbbször a kampányokban úgy használtuk, ezt a gyeptelepről az új otthonig. Ez volt a menete igazából, amit mindig bemutatunk, hogy lássák, hogy néz ki. Mindig az a cél, hogy ebből minél többet tudjunk láthatni, és most is ezen dolgozzunk, mert nyilván az más elmondani, más képekkel illusztrálni, más akár így a szóban hallják, és más az, hogyha meg tudjuk mutatni akár egy videóval, vagy valami olyasmi interaktívabb, vagy izgalmasabb dologgal, ami felkelti az érdeklődésüket.
Sára, te hogy látod, hogy nektek könnyű volt a saját történeteteket elmesélni, vagy azért nehéz volt megtalálni, hogy mi legyen az a mitos például, tehát Niki egy mondatban összefoglalta, hogy de gyeptelettől az otthonig, nálatok könnyű volt ezt megtalálni a kampánynál, vagy azért...
Nálunk nehéz volt, mert ugye a téma nagyon nagy, és hogy az is átérezze, aki nem érintett, és hogy mégse legyen hosszú. Ezért mi sokat gondolkoztunk, írogattunk, ugye folytatni is fogjuk, mert mi egy szakembert kértünk föl a saját írásainknak az összefoglalására, és egy szakember írta meg végül is a kampányt, úgyhogy nem volt érintett, és abban a szemszögből is, meg ugye a szakmai tudását is beleadta.
Kommunikációs szakember, mit képzeljünk el?
Ez szövegíró szakember.
Önkéntesként.
Igen, önkéntesként. Ismerősünk, úgyhogy ismerősünket kértük meg, és nagyon jó lett, tehát, hogy minden benne volt, amit ugye háromféle nézőpontból beleírtunk, egy szára fektetve, és szerintem nagyon sok múlik a szövegen. Mert ugye a képeken is, mert mi menet közben cseréltünk
Igen,
képet.
Igen, cseréltünk is közben.
Mert ugye az én jövőképem az, hogy ugye tanul az anyuka, és ott ül a laptop előtt, leraktuk ilyen képekkel. Mert ugye a kontraszt az otthonápolás és a jövőkép között. De aztán rájöttem, hogy honnan tudnák, hogy honnan indul. Tehát akkor lecseréltük olyan képekre, ami az otthonápolás mutathatja be, vagy olyan gyerekeket tettünk bele, és látványosan javult az adakozás. Tehát, hogy a képek is számítanak, de szerintem a szöveg ugyanúgy nagyon számít, hogy benne legyen minden.
Igen, abszolút. Ezt mi is mindig elmondjuk így a kampányok elején, mert ugye mindig próbáljuk segíteni a kampányokat az elején tanácsadással, hogy ahhoz, hogy be tudjon vonódni az a potenciális támogató, ahhoz muszáj őt valahogy érzelmileg megfogni, és hát nagyon sokszor érzelmileg azzal tudjuk megfogni, hogy bemutatjuk azt a helyzetet, amin segíteni szeretnénk, mert nem biztos, hogy persze a pozitív jövőkép is motivál, de ha nem látja azt, hogy mennyire rossz helyzetből kell valakit kihúzni támogatással, akkor az úgy sokkal-sokkal kevésbé fogja igazából megnyitni azokat a pénztárcákat, most ilyen csúnyán mondva, mert azért tulajdonképpen ezt szeretnénk. És egyébként hogy látjátok, hogy mennyire nehéz pénzt kérni, mert ez szokott ugye, amit a Vera is mondott az elején, hogy de mi nem szeretünk kérni, meg úgyse adnak, meg ez olyan kellemetlen, tehát hogy látjátok ezt a részét? Ugye ezeknél a kampányoknál nagyon fontos az, hogy fölépülnek ezek az üzenetek, meg megvannak a képek, meg az adjuk össze, adja hozzá ezt a klassz kommunikációs felületet, de hogy utána el kell kezdeni kérni azon a bázison, amin dolgoztok, hogy ezzel kapcsolatban mi a tapasztalatotok?
Szerintem itt igazán fontos az, hogy legyen egy olyan jól megfogalmazott üzenet, ami a szervezet értékeit is közvetíti, és amivel tud azonosulni majd az adakozó, hogy ne egyszerűen csak az legyen ott, hogy mert tényleg nagyon nehéz így elindulni, hogy akkor most kell pénzt kérnünk igazából az adományozóktól. És hogyha megvan ez az üzenet, és megvan ez az egész háttér, amivel ők is tudnak azonosulni, akkor igazából megvan az első és legfontosabb lépés, és akkor talán könnyebb elindítani a kampányt. De nyilván egyébként mindig nehéz szerintem ez a rész, és akkor ezen át kell esni, vagy át kell ugrani ezt, hogyha először csinálja a szervezet.
Nálatok nehéz volt, Sára, ez a pénzkérés?
Gondolatban először igen, de én annyira hiszek a küldetésben, hogy engem tovább vitt, és azt akartam, hogy mindenki a szöveg által is érezze át, hogy mennyire jót tesz azzal, egy életet tud megváltoztatni azzal, hogy adakozik egy édesanya tanfolyamaihoz, hogy így már nem. Tehát azt éreztem, hogy ugye most interjúkat csinálunk az édesanyákkal, akiknek kifizettük a tanfolyamokat, hogy vissza tudjuk csatolni ezeket az adományokat, hogy ők is érezzék, hogy mennyire hatékony az ő adakozásuk, és mennyire nagyszerű, hogy tényleg egy család életét változtatták meg vele egy életre.
Abszolút. Most egy picit így előre szaladunk, aztán majd még így visszatérünk a kampányoláshoz, mert most abból, amit mondtál, ebből eszembe jutott, hogy mennyire dolgoztok utána. Tehát gyűjtünk, tök jó, megvan az összeg, meg is csináltuk, amit akartunk, és akkor mi történik utána? Itt szokott, ugye, nagyon sokszor látjuk, hogy utána a szervezet már úgy beledarálódik ezekbe a kampányoknak a megvalósításába a hétköznapokba, és nem mindig marad elég energia arra, hogy utána is azért kéne belefoglalkozni, hogy ti ezt hogy tudjátok megoldani, miket szoktatok csinálni, hogy jeleztek vissza. Niki?
Nálunk az szokott lenni, hogy igazából, amikor esetleg elérjük a már kitűzött összeget, akkor mindig kommunikáljuk, hogy köszönjük, hogy elérhettük a kitűzött célt, és hogy nagyon hálásak vagyunk az adományozóknak, hogy ideig eljutottunk, de hogyha még nem zárult le a kampányidőszak, akkor azt is kommunikáljuk, hogy nyilván itt nem kell megállni, és hogyha már ideig eljutottunk, akkor még tovább is eljuthatunk. Mindig van egy záró része igazából a kampánynak, amikor kimegy egy köszönő poszt, vagy kimegy egy olyan visszajelzés hírlevélben is az adományozóknak és a követőknek, amiből tudják, hogy mennyire hálásak vagyunk érte, és azt is igyekszünk azért valamennyire kommunikálni, hogy mi lesz a célja, de ezt már igazából a kampány egész alatt szoktuk mondani, hogyha van konkrét dolog, hogy mi az, amiért gyűjtünk, akár valami speciális dolog, de igazából utólag is szeretjük elmondani, hogy mi lesz majd a sors, vagy mi lesz a következő lépés. Nyilván ez nem mindig kivitelezhető igazából abból a szempontból, hogy nem mindig tudjuk konkrétan előre, hogy ki lesz az a kutya, akit kihozzunk a gyeptelepről, vagy ilyesmi. Van, amikor ezt tudjuk előre, és akkor ezt tudjuk kommunikálni, de nagyjából ez szokott lenni a záró rész, hogy ilyen köszönetnyilvánítás.
És Sára, ti akkor ezeket, amiket most interjúkat csináltok, ezt tervezitek egyébként megosztani?
Igen, már most kész is van, tehát én nagyon fontosnak tartom azt, mivel én is önkéntes vagyok, és ezt a visszacsatolást mindenki érezze, hogy miért. Ugye, mert sok helyre megyünk önkénteskedni, én a saját szervezetemben önkénteskedek, hogy érezzék azt az örömöt. Tehát, hogy szerintem az adakozásban ez a lényeg, hogy érezzék, hogy ezt ők tették hozzá. Tehát én ezért is fontosnak tartom a visszacsatolást, de én annyira, hogy mi interjúkat készítünk az anyukákkal, és fel fogjuk tenni a Facebookra, és hírlevélbe is el fogjuk küldeni.
Szuper, jó. Abszolút, mert egyébként ez egy nagyon fontos része a kampánynak. Ugye az adjuk összén ezek az adományozói adatok gyűlnek folyamatosan, ezeket ugye mindenki tudja utána használni, és ez a része, hogy lássa, hogy volt értelme annak a pénznek, amit ő beletett, és visszajelezzünk neki, ez viszi tovább, mert ugye hosszú távon az is cél, hogy ezek az emberek azért a szervezet körül tudjanak maradni, és hogyha ezeket a kötődéseket erősíteni tudjuk ilyen visszajelzésekkel, akkor akár hosszú távú adományozóinkká fognak ők válni, vagy hát egy ilyen rendszeres adományozói bázissá is akár.
Én behozom azt, hogy nagyon sok szervezetnél felmerül, hogy azért nem vágnak bele egy ilyen kampányba, mert nincs kapacitásuk, a tevékenységeik elveszik az erőforrásokat, nincs esetleg kommunikációs munkatársuk, és azért ti, ahogy meséltétek, mind önkéntesek, munka vagy akár otthonápolás mellett vittétek ezt a kampányt. Az is szóba került, hogy volt például szövegíró önkéntes, de hogy látjátok ennek az emberi kapacitás részét, tehát hogy lehet sikerre vinni egy kampányt úgy, hogy közben mindenki ezer felé szakad szét? hét?
Hát szerintem rengeteg tervezéssel legalábbis mi elég szorosan megszoktuk előre tervezni a kampányokat. Eleve egy ilyen negyed évre előre nagyjából meg szoktuk nézni, hogy mik azok a dolgok, amik láthatóak már, hogy mi az, amikor lehetséges, hogy szükség lesz majd. Az előző évek tapasztalatéból nyilván így most már könnyebb táplálkozni, hogy mikor lenne érdemes ezeket a kampányokat csinálni, mi az az időszak, amikor a legfontosabb lesz a számunkra, de tényleg mindent előre igyekszünk megtervezni, és ha már megvan előre egy negyed évre az a 2-3 kampány, amivel foglalkoznunk kell majd, akkor utána, amikor már közeledik a kampány időszak, akkor felállítunk egy csapatot, akik csak ezzel fognak foglalkozni, tehát hogy ők az összes többi részében ezek a projekteknek nem lesznek érintettek, csak a kampánytervezésben.
Sára, látok.
Nekünk az első gyűjtésünk, mi inkább tapasztalatot szereztünk belőle. Mi itt belevágtunk, felkészültünk tényleg tervezéssel, de a tapasztalat ugye ez a képcsere is volt, ezzel nem kalkuláltunk, plusz nekem nagy segítség volt, hogy ugye telefonos segítséget kaptam hetente a kampány folyamán tőletek, és például nekem sok újdonság, nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem, és ugye a következő kampányunkat már így fogjuk megtervezni ezekkel a tapasztalatokkal.
Igen, tehát az egyébként, én is azt látom, hogy az nagyon sokat segít a szervezeteknek, hogyha az elején az tiszta, hogy be kell akár heti szinten osztani, hogy mi fog történni, és magunknak is nagyjából pipálva szinte, hogy minden lépést megtettünk-e, ellenőrizni, hogy haladunk-e a szerint, és tényleg, ha csak azt a struktúrált tervet végigcsináljuk, amit megterveztünk, arra szoktam mondani, hogy az szinte már tényleg a siker kulcsa, mert ott ússzak el nagyon sokan, hogy igen, persze jó lenne azért posztolni hetente nem tudom hányszor a Facebookon, de hú, most ezen a héten kimaradt 2, akkor na mindegy, majd behozom jövő héten, és ugye ezeknél a közösségi gyűjtéseknél azért egy fix időintervallumban gyűjtünk, többnyire azért egy hónap, nyilván lehet hosszabb is, meg rövidebb is, de az egy hónap a legáltalánosabb, és azért ott, hogyha egy-egy hét kimarad, akkor azzal elveszíthetjük a kampánynak akár a felét is. Tehát én is ezt látom, amit ti is mondtok, hogy ez a tervezés, hogy végig kell csinálni, pipálni kell, hogy minden héten megtörtént-e az, amit terveztünk, ez hozza igazából a kulcsot. Egyébként, amit mondtál, Niki, hogy vannak ilyen időszakok, itt van olyan, ami mondjuk minden szervezetre érvényes lehet, hogy milyen időszakokra érdemes koncentrálni, vagy van olyan, ami területspecifikus nálatok?
Szerintem a karácsonyi időszak szokott az lenni, ami ugye az egyik szerintem az a legnehezebb mindenkinek igazából, mert ilyenkor olyan óriási ilyen információs hangzavarban kell érvényesülni, ami kívülről így lehetetlennek tűnhet, de egyébként pedig valójában nem az szerintem, vagy legalábbis így mindig meg lehet valahogy oldani. De tényleg ez a karácsonyi időszak szerintem az, ami minden szervezetet érint igazából.
Igen, abszolút, és emlékszem, hogy a tavalyi kampányotoknál azt hiszem, még így csodálkoztam is, hogy talán ilyen 10x napban gondolkodtatok, és kérdeztem, hogy ez biztos-e, mert hogy ilyen 1 millió forint nagyságrend volt, és mondtátok, hogy persze, ez menni fog, és tényleg elképesztő módon pörgettétek, és hihetetlen módon sikeres volt. Hogy egyébként pár dolgot tudsz mondani, hogy miket csináltok ilyenkor? Tehát amikor arról beszélünk, hogy tervezni, hogy akkor mi az, amit konkrétan itt csináltok, hogy sikeres legyen egy kampány?
Igazából úgy szokott kinézni, hogy van egy ilyen teljes kommunikációs tervünk, amit összeállítunk. Összeáll egy olyan csapat, amiben van egy copywriter vagy szövegíró, egy ember, aki csak a posztok megírásával foglalkozik, és mellette pedig még vagyunk ketten, hárman, akik ugye az egész projektet koordinálják, illetve együtt van mindig egy ilyen 2-3 olyan beszélgetés, amikor igazából ötletelünk, kitaláljuk, hogy mondjuk hogyan fogunk bevonni véleményvezéreket, influencereket a kampányba, szeretnénk-e mellé bármilyen PR megjelenést. A posztplant azt előre mindig nagyon részletesen megtervezzük, hogy pontosan mikor lennének posztok nagyjából, milyen tartalommal, hogy szeretnénk bevezetni a témát, milyen képes tartalmakkal mondjuk. Vannak olyan kampányok, amikor bevonunk akár ideiglenes befogadókat, ugye konkrétan valahogy, vagy olyan önkénteseket, akiknek a történetét akarjuk mondjuk bemutatni, vagy bármi ilyesmi, akkor őket hogy tudjuk ebbe bevonni, mennyi idő lesz, amíg mondjuk bármilyen tartalmat kérünk tőlük, akár csak ha felteszünk nekik egy pár kérdést. Volt olyan már, amikor az ideiglenes befogadóink
munkáját mutattuk be, ezekhez nyilván el kellett készíteni az interjúkat, ez mennyi időt fog igénybe venni, és igazából ezeket mind részletesen megtervezzük, meg nagyjából azt előre, hogy ez mekkora időintervallumot találhat fel.
És azt lehet mondani, hogy akkor ezzel be is tudjátok lőni azt, hogy mondjuk mennyi pénz tud ebből bejönni adott kampányból, vagy vannak ilyen fix összegek, amiben már gondolkodtok ezeknél a gyűjtéseknél?
Szerintem szokott lenni egy fix összeg, amiben gondolkodunk az alapján, hogy nagyjából mennyi mentfény tud ideiglenesen állunk lenni az azt követő időszakban, és hogy az ő ellátásukhoz nagyjából mire van szükség, hogyha mondjuk belekalkuláljuk azt is, hogy történhet bármilyen probléma.
Sára, nálatok mesélsz kicsit még erről, mert ugye most látjuk, hogy Nikkiéknél azért van egy nagyon kéntes csapat így az évek során. Nálatok ez hogy volt, hogy mesélted a szövegírót, de például a posztolás, ez a praktikus dolgok?
Igazából igen, a szövegíróval kezdtük, a kampányban már nem vett részt, ugye, mert ezzel indultunk, úgyhogy én ezt egyedül csináltam végig. Ugye a posztolást, meg ugye a heti segítségetekkel, de teljesen egyedül. És nem is gondoltam, hogy ennyi munkával fog járni, de hihetetlen volt számomra, hogy így is gördülékenyen ment. És tényleg nagyon elégedettek voltunk az eredménnyel. És nagyon sok tapasztalatot szereztünk, valamint hát nagyon sok kérvény érkezett hozzánk, ugye amikor meglátták, hogy ezt finanszírozzunk, szerintem minden anyuka vágya volt. Tehát nagyon sok kérvényünk van, hogy szeretnének tanulni. Ugye fogunk indítani újra kampányt emiatt, mert ebből az összegből 3 édesanyát tudtunk támogatni, és 56 kérelmünk van csak az e-mailen. Plusz a mi nyereségünk volt, hogy az önkéntes bázisunk nagyon megnőtt. E-maileket kaptunk, hogy szeretnének segíteni, meg hogy miben tudnak. Kaptunk tanfolyami felajánlást is, amit egyből tudtunk közvetíteni. Tehát ha azt számolom, akkor szinte többet gyűjtöttünk tanfolyamra, mint maga az összeg, a plusz tanfolyami felajánlásokkal.
Nagyon jó. Amúgy azt mondom, mi is sokszor elmondjuk, hogy az adománygyűjtés csomószor nem is feltétlenül cél, hanem egy eszköz, mert lehet, hogy mondjuk egy alapítvány vagy egyesület munkáját nem az 1-2 pár százezer forint változtatja meg, de azok a kapcsolatok, amiket ezzel el lehet érni. Te is mondtad, hogy sikerült megfogalmazni az üzenetet, megérinteni ezzel másokat. Ez tényleg a pénzen túl is nagyon-nagyon sokat tud behozni a szervezethez, úgyhogy ez tök jó, hogy te is meséled.
Igen, de a következő kampányunkat ugye már mi is előre meg fogjuk tervezni jobban.
Amit látunk egyébként, hogy ugye mindig a nincs erőforrás, nagyon te is egyedül csinálod, tehát hogy ez egy borzasztó nagy nehézség, de igazából olyan technikákat is lehet ilyenkor alkalmazni, amit egyébként ti is csináltok, hogy kiterjeszteni tulajdonképpen önkénteseken keresztül, véleményvezéreken keresztül, ahogy te is mondtad, Niki, egyszerűen a csápjait a szervezetnek picit úgy megnőni ezáltal, és nem feltétlen csak magatokra venni annak a terhét, hogy itt kommunikálni kell, hanem bevonni olyan embereket, akik ezt az üzenetet tudják egy picit így terjeszteni, mint egy ilyen idézőjeles követes rendszerben, hogy ők is kérjenek a nevetekben. Ezeket szoktátok alkalmazni, meg ez egy működőképes vonal?
Szerintem abszolút iszonyatosan nagy befolyása van, meg a mi esetünkben azért már olyan is előfordul, hogy mondjuk van olyan vélemény, vezér például nálunk Eke Angéla színésznő, aki nagyon elköteleződött az ügyek mellett. Nagyon sokszor van olyan, hogy akár egy kampánynál már sokkal hamarabb és megosztja, mint hogy mi mondjuk eljöttnánk odáig, hogy amúgy, hogyha még nem kérdeztük meg előtte, hogy megosztaná, de nagyon fontos ez a része szerintem, és egy nagyon fontos láncszeme a saját önkéntes csapatunk is, és azok a gazdik, akik tőlünk fogadtak már korábban örökbe, mert egy olyan, nyilván ők is olyan embereket érnek el, akik szintén érintettek vagy érdeklődőek ebben a témában, és ezért az ő megosztásaik is rengeteget számítanak, és rengeteget tesznek hozzá.
És nálatok, Sára, van ilyen bázis, akit erre tud motiválni, vagy aki ebben segít neked?
Hát most már van.
Igen. Tehát ez így fel is építhető, ezt igazából
igen,
akár egy kampánnyal.
Építjük, és ugyanígy előre fogunk dolgozni.
Aha, szuper. Én emlékszem arra, hogy te cégek felé is
igen.
Nyitottál így a kampányban, azt hogy csináltad?
Hírlevélen keresztül uh-huh. Ugye megírtam, hogy van ez a kampány, és ha szeretnének részt venni benne, akkor...
És volt nyitottság cég részről is? Hogy láttad?
Hát nehéz volt, tehát nem sok, de volt.
Aha, aha. Igen, a cégek azért azt mi is látjuk, hogy ez abból adódóan is, hogy ezért a közösségi gyűjtés azért egy magán embereket célzó forma, de ettől függetlenül egyébként van egy olyan verziója ennek, amikor így cégeket is be lehet vonni, akár mondjuk egy sima közösségi gyűjtésben betámogathatnak céges befizetésként is, tehát ilyet is lehet. De van olyan is, ugye, amikor kifejezetten mondjuk annyira elkötelezett a cég, hogy fölveszi ezt a kampányt, mint tulajdonképpen egy ilyen közös kampányt, akkor az ő részéről mondjuk egy duplázás és a dolgozók bevonása az egy match funding kampány keretében ugyanilyen közösségi gyűjtésként, az egy nagyon működőképes dolog.
De így az első kampánynál nekem a magánadakozás volt a nagy rész.
Igen, igen, ez alapvetően teljesen jó, meg így is szokott lenni, meg tulajdonképpen ez is a célja. És így a nagyságrendek tekintetében mit javasolnátok, hogy mi az a gyűjthető pénz így elsőre, meg sokadszorra, ami reális?
Ez nehéz kérdés, de nyilván én azt gondolom, hogy ha van a szervezetnek szüksége egy összegre, amit lát, hogy az, amit ő tényleg tudna használni, akkor szerintem azt kell megpróbálni, hogy azt az összeget el lehet érni. Ha nem, akkor lehet majd a következő alkalommal jön el az a pont, amikor megtörténik az áttörés, de szerintem jó, hogyha arra törekszik, hogy a saját szükségleteihez szükséges összeget próbálja megszerezni.
És nálatok hogy volt?
Én ajánlatot kaptam 500 000 forint tőletek, hogy az első gyűjtésre ajánlott összeget, és nekem be is jött. Tehát ez az 500 000 forint tényleg reális, és össze is gyűlik, sikerélményt is ad, ugye, amiről beszéltünk az előnyeivel is, ugye, hogy az önkéntesek száma is nő, tehát egy abszolút biztos alapot tud építeni egy ilyen 500 000 forintos gyűjtés.
Igen, így elsőre egyébként ez szokott lenni a javaslat, mert ez az a nagyságrend, ahol úgy megérzi a szervezet az erejét. Mi is néha azért nehezen tudjuk belőni azt, hogy mit fog tudni kommunikációban hozni egy szervezet, mert ugye azért ezen múlik ezeknek az adománygyűjtéseknek a sikere, hogy kiket ér el, hány embert ér el, hogy működik az a Facebook közösség, az az egyéb közösség, ami körülötte van, és ez egy nagyon jó tapasztalatunk szerint tanulópálya arra, hogy megérezze az erejét az ember, és utána már egy picit akár lehet bátrabb is, hogyha azt érzi, hogy ez egyébként azzal a beletett munkával simán összejön, akkor utána lehet menni följebb.
Ti hogy éltétek meg? Sikerült jól belőni előre, vagy esetleg a kampány során értek meglepetések?
Nálunk szerintem voltak ilyen pozitív meglepetések, amár említett a karácsonyi kampánynál, hogy így sikerült rövid idő alatt egy olyan nagyobb összeget elérni, amire nem feltétlenül számítottunk, hogy tényleg össze fog jönni.
Picit még szerintem érdemes arról beszélni, hogy a kommunikációban, ugye mindig ezt mondjuk, hogy kommunikáció, tulajdonképpen bármilyen adománygyűjtésnél a kommunikáció az egy nagyon fontos dolog, és nagyon fontosak az önkéntesek, meg fontosak azok a követek, akik így körülöttünk vannak, meg az influencerek. De azért mégiscsak a mi csatornáink azok, amik meg fogják határozni, hogy mennyire tud sikeres lenni egy kampány, és mindig a Facebookról beszélünk, de van-e valami más, illetve a Facebookon belül ugye tudjuk azt, hogy nagyon nehéz ez az organikus elérés, de hogy tudjuk egyébként mégiscsak valahogy tágítani az elérést, akár a Facebookon, vagy vannak olyan más csatornák, amik működnek. Mert ugye itt megint a pénz kérdés, hogy akkor ha kommunikálunk, az pénzbe kerülhet, de a legtöbb szervezetnek nincs pénze a kommunikációra, szóval mit lehet ilyenkor tenni?
Szerintem ami ebben nagyon nehéz, hogy nem csak a pénz kérdése, hanem most már elengedhetetlen sokszor, hogy legyen valaki, aki ért a hirdetések beállításához, mert nálunk Facebook, Instagram és hírlevél az a három fő vonal, amit használunk, de nagyon sokszor nehezítő, hogyha van is egy hozzáértő önkéntes, hogy segítség mondjuk a hirdetések beállításánál, nem biztos, hogy ugyanolyan jól fog teljesíteni, mint korábban, ugye amiatt, hogy hogyan változott az algoritmus, mi van éppen, amit a Facebook megváltoztatott, nem úgy működik, stb. Emiatt ez mindig nehéz, amúgy ez a legfontosabb igazából, hogy lehet a hirdetésekkel mindig egy kicsit javítani még a helyzeten, és változtatni rajta, és igazából amiket megnéztünk korábbi adjuk össze kampányoknál, nem kellett nagy összegekre gondolni, mondjuk egy hirdetésnek volt olyan, hogy 2500 forintot
kellett a hirdetésekre költeni összesen.
Az azért megugorható, az teljesen. Ez nagyon jó.
Sára, nálatok ez milyen tapasztalat volt, hogy láttad? Sikerült nektek azért a Facebook rejtelmeiben eligazodni?
Hát, igen. Ugye, mivel első kampányunk, hát ez is új volt számunkra, és tapasztalat. Mi is 5000 forintot költöttünk hirdetésre, kétszer 2500 forintot, és hihetetlen hatékony volt, tehát, hogy kis összeg is nagyon hatékony tud lenni.
Ez abszolút jó, mert egyébként még mindig ez a Facebook az, ami leginkább működik, meg ami a legtöbb szervezetnek van. Egyébként az Adjuk Összén mi dolgozunk most egy olyan ügynökséggel, aki pro bono segíti az Adjuk Összének pont ezt a közösségépítés részét, tehát kampányokat kommunikál az Adjuk Össze Facebook felületén, illetve magát ezt az adományozást is népszerűsíti, és őtőlük mi is folyamatosan tanulunk, és azért azt halljuk, hogy igen, ez a Facebook, ez van, meg a Facebook az nagyon fontos, de például nagyon sokat tud segíteni, hogyha van az Instagram, a Facebook mellett fut ugye párhuzamosan, tehát ott igazából, hogyha hirdet az ember, akkor csak eldönti, hogy akarja ott is, vagy nem. Tehát, hogy például a képi elemek nagyon-nagyon jól működnek az Instagramon is, tehát, hogy ők nagyon javasolják, hogy persze kapacitás ez is, de hogy néha egy pici kapacitás hozzápakolással, azért egy új csatorna bevonásával, ha nem is feltétlen mondjuk rögtön érünk el anyagi, tehát nem is feltétlen mondjuk a bevételen fog ez látszani, de a közösségépítésben nagyon-nagyon jók ezek a csatornák is, és amit egyébként ilyen újdonságként tudjuk, hogy van a TikTok, de hogy ez is egy olyan csatorna, ahol nagyon jó célzással, nagyon-nagyon sok embert el lehet érni, és most már nem feltétlenül, mert ugyanakkor ott mindig az volt a percepciója, hogy a tinédzserek, de most már 30-ig, 30 pluszig fölmegy az ottani célcsoport. Hogy ti gondolkodtok ilyenekben, vagy van tervben, mennyire tudatos ez a csatorna építés nálatok, hogy kibővítitek, meg van olyan, amit esetleg még így jövőben használnátok?
A TikTokról még nem nagyon beszélgettünk, de ez nem azt jelenti, hogy nem lesz, csak nyilván, vagy én mindig azt gondolom, hogy az a, hogy a saját tapasztalatok alapján a TikTokot azért nagyon nehéz beindítani, mert oda nagyon fontos a tartalomgyártásnak a videós része, ami ugye sok időt vesz igénybe, így azt gondolná az ember, hogy ezt a 15 másodperces videót ezt hip-hop el lehet készíteni, és egy fél nap, de közben ugyanálunk nagyon fontosak a vizuális tartalmak, az Instagramra nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, rengeteg képi tartalmunk van, de szerintem ez is nagyon nehéz, és ez az, ami nagyon sokat kell dolgozni, hogy a szervezetnek valahogy legyen kapacitása arra, hogy legyenek saját képi tartalmai. Ugye ezek sokkal jobban működnek a legtöbbször organikus elérésnél is, ha saját tartalmakat használnak, vagy saját videós tartalmakat, vagy képi tartalmat, és ez az, amire nagyon sokat szoktunk figyelni, de még a TikTokon nem gondolkodtunk, lehet, hogy ez is még szóba kerülhet.
És nálatok, Sára, tervezel bővíteni?
Igen, én teljesen összeszedtük ugye a tapasztalatunkat az első kampányból, és észre is vettük, hogy ez egy szakma igazából, ha jól akarjuk csinálni, úgyhogy mi keressük is azt az önkéntest, aki majd ugye segít nekünk ebbe, és ez egy önálló ággá kell, hogy váljon az alapítvány munkájába, mert nagyon sok időt és szakértelmet is igénybe vesz.
De végül is akkor ez is akár esélyes önkéntessel, meg akár hát azért, ahogy te példádon látjuk, Sára, a nulláról elsőre. Tehát hogy azért ez egy könnyen tanulható terület. Igen. Szoktatok használni például a Facebooknál csoportokat, ilyen tematikus csoportokat? Megosztásokra? Mert azt láttuk, hogy még ez az, ami működhet.
A saját csoportjainkon belül szoktunk, tehát olyat nem szoktunk feltétlenül más csoportokba, vagy nagyon ritkán, de a saját ilyen kisebb csoportjainkon belül azt szoktuk használni egyébként.
És nálatok a ti területeteken, Sára, van olyan, hogy ugye itt a csoportok alatt azt értjük, hogy nem feltétlen valamelyik szervezetnek a konkrét oldala, hanem egy tematika köré csoportosult
próbáltuk,
emberek.
Igen, csoportokba is, főleg édesanyja csoportokba, vagy kisgyermeket nevelő. Hát nem mindegyik csoport engedi be, ugye, mert ugye nem vág az ő profiljába. Tehát ez tényleg egy, azért is karoltuk föl az első gyűjtésre ezt a kampányt, mert ez a legnehezebben gyűjthető részünk volt, és nem tudtuk beleilleszteni, úgyhogy mi a Facebookon dolgoztunk végig.
És akkor így is.
Igen.
Mert ugye ez van a legtöbb szervezetnek, Facebook, És adatbázis. Az adatbázis kapcsán mi a tapasztalatotok, hogy nehéz-e összeszedni mondjuk egy olyan adatbázis, mert ezt is szoktuk látni, hogy vannak adatok, mindenféle adatok, csak nem biztos, hogy tudja a szervezet, hogy kifelé lehet kommunikálni mondjuk egy hírlevél típusú kommunikációt, kijárult ahhoz hozzá, illetve hogy a meglévő adatbázisát hogyan tudja a leghatékonyabban használni. Nektek mi a tapasztalatotok? Itt szokott lenni ilyen félelem, hogy jaj, de hát már kiküldtük egyszer, akkor most már még egyszer már ne küldjük ki ezt a kérést, hogy ti ezt hogy látjátok?
Nálunk az a helyzet, hogy igazából van olyan, akinek ez pont a szakmájba vág, és nincs már meg benne ez a gátlás, hogy de most még egyet kiküldünk, és akkor már két hírlevelet kaptak, és most ez milyen. De nyilván korlátozni szoktuk, tehát nem szoktuk feltétlenül így túlterhelni az adatbázis, tényleg inkább a social media felületeinket használjuk, és a hírleveleknél pedig tényleg vannak ilyen nagyobb mérföldkövek, vagy olyan pontok, amikor tudjuk, hogy most fogjuk kiküldeni egy-egy kampánynál, aminél fontos lesz mondjuk egy indulási szakaszban, vagy a legvégén, és talán még közben maximum egyet.
Sárke, használtatok adatbázist? Mert így emlékszem, hogy erről beszéltünk,
igen,
hogy azért csak van
adatbázisunk, de közben épült az adatbázisunk. Tehát mi, ha azt vesszük igazából, az elején nem használtunk, hanem a meglévő, amiben bővült ugye az adatbázisunk, azokat bővítettük folyamatosan, úgyhogy ez is egy nagy terület lesz most számunkra felépíteni ezt a nagy adatbázist, amivel ugye a következő kampányban fogunk dolgozni.
Igen, mert aki egyszer már adott, azt nagy eséllyel érdemes ugye megkeresni a következőnél is, abszolút. Még amin így gondolkodtunk, hogy érdemes lenne még arról beszélni, mert ez is most már évek óta velünk van, hogy mindig történik valami, vagy jön egy válság a Covid kapcsán, most ugye az ukrán válság, a háború kapcsán, hogy ezek a külső tényezők, ezek milyen irányba befolyásolják, vagy befolyásolták a ti adománygyűjtéseteket?
A Covid utáni időszak volt. A Covid alatt nem nagyon volt olyan kampányok, ami pont akkor futott volna, de ami rögtön a Covid kezdete után, vagy az első ilyen nagy szakasz után volt, az egy kevésbé jól sikerült volt, vagy kevesebb adományt gyűjtöttünk akkor össze, de ott volt egy olyan szakasz, amikor inkább olyan volt, mintha vissza kellene rázódni nagyjából erre az egészre, az nehezebb volt, vagy ez egy ilyen nehezített pálya volt, úgymond. Szerintem mindig hatással van rá egyébként bármilyen nagyobb világesemény, ami mindannyiunkat érint, vagy valamilyen szinten az életünk része lesz. Szerintem ilyenkor is jó meg, tehát hogy meg kell próbálni, és muszáj menni tovább, és valahogy egy picit ki kell zárni, de mindig nehezítik ezek a dolgok szerintem.
És erre nálatok? Hát, vagy ti most tervezel ezzel együtt, ami
én
most
tervezek,
van?
Igen, és pont eszembe is jutott, hogy mikor kezdjük ugye a háború miatt. Én úgy gondolom, hogy mindenképp a világban történő események, akár háború, akár Covid, akár természeti katasztrófák, mindig prioritást élvez az adakozásban, de hogy biztos, hogy van egy hulláma, amikor ugye egy idő után mi is teret tudunk kapni. Szerintem azt érdemes kivárni, és akkor, amikor ez így lecseng, akkor érdemes újra gyűjteni. Én abban hiszek egy kampány után is, hogy érdemes mindig jelen lenni. Tehát, hogy a jelenlét nagyon fontos, akárhogy is sikerül a kampány, mert akkor a következőre ugye esélyt ad, hogy akkor jól sikerüljön.
Ez egy szuper zárszó, esetleg még a végén így mit üzennétek annak a szervezetnek, vezetőnek vagy aktivistának, aki gondolkodik rajta, hogy gyűjtsön adományokat, de nem mer belevágni?
Hogy ne gondolkodjon tovább, hanem próbálja meg mindenféleképpen, és nem szabad elretenni attól, hogyha elsőre nem úgy sikerül, vagy nehézségekbe ütközik, hanem fontos, hogy tényleg akár, tehát hogy összegyűjtse a tapasztalatokat azokból a kampányokból is, mert rengeteget lehet tanulni belőle, és a következő pedig már pont ennek a fényében sokkal jobban fog sikerülni, és sokkal könnyedebben fog menni.
Én azt üzenném, aki most vág bele, hogy nyugodtan vágjon bele, hiszen az anyagiak mellett hihetetlen eredményt ad az alapítvány munkájához maga az egész kampány. Úgyhogy én azt mondom, hogy bátran, és mivel ezt így szinte egyedül csináltam, nem okozott nehézséget. Én csak hálás lehetek annak, hogy nagyon sok hozománya volt, én nagyon sokat tanultam, nagyon sok tapasztalatot hozott.
Amit én fontosnak tartanék, hogy igen, tehát hogy persze mindenki vágjon bele, és Egy kicsit mi ugye az agyuk össze részéről ezt számokkal is alá tudjuk támasztani, hogy csak a tavalyi évben 104 kampány futott az oldalon, amivel 76 millió, közel 80 millió forintnyi adomány jutott el ezekhez a szervezetekhez. Tehát, hogy itt azért nagyon nagy potenciál van ebben a típusú adománygyűjtésben, meg hát nyilván más adománygyűjtésben is, mert azt látjuk, hogy van nyitottság az adásra, tulajdonképpen az adakozásra.
Köszi, Andi, és nagyon köszönjük még egyszer Ábel Nikolettnek a Mindenki fogadjon örökbe egy kiskutyát alapítványtól, és Zörgő Sárának az Élet kis virága alapítványtól. Köszönjük, hogy itt voltatok.
A mai podcastet a Hivemind közösséggel együttműködésben készítette a NIOK Alapítvány. A Hivemind közösség célja a média tudatosság fejlesztése. Segít, hogyan ismert fel a félretájékoztatást, hogyan szólítsd meg kritikus ügyekben is pozitívan az embereket, és hogyan legyél biztonságban a digitális világban.